35-40, késő este 24-32 fok között alakul, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
Új világ. Külpolitikai magazin.
Gödöllőn a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés a V4-ek, mind a négy kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóba neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer, az Egyesült Királyság kormányfője, a Szigetországnak új miniszterelnöke lesz, nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását. Elhúzódik a kormányválság Romániában. Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéztem, s egyben interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink témáit is. Maradjanak velünk! Az úgynevezett visegrádi együttműködést, vagyis Budapest, Varsó, Prága és Pozsony együttműködését 35 esztendővel ezelőtt hozták létre, Antal József akkori magyar kormányfő kezdeményezésére, mert hogy ezt a négy közép-európai országot több köti össze, mint elválasztja, és együtt jobban érvényesíthetik közös érdekeiket is, például az Európai Unióban. Voltak vidámabb és szomorúbb, gyümölcsözőbb és lanyhább időszakok. Két-két és fél év óta azonban megbicsaklott ez az együttműködés, elsősorban is a magyar-lengyel viszony megromlása miatt. Ennek legfőbb oka pedig elemzők szerint a lényeges és éles nézetkülönbség az ukrajnai háború megítélésében és a konfliktus megoldásának mikéntjében. Az áprilisi budapesti kormányváltás azonban feloldotta ezt a konfliktust. Olyannyira, hogy Gödöllőn, a közös sajtókonferencián Donald Tusk lengyel kormányfő megköszönte, ahogyan fogalmazott, a remény visszahozatalát Magyar Péter miniszterelnöknek. Kinek a sikere volt ez a V4-es csúcs találkozó? Erről és a visegrádi együttműködés perspektíváiról, jövőjéről kérdeztem a térség egyik legjobb hazai szakértőjét, Szakáli István Lorándot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
Jó kezdet volt, egy jó új kezdet volt.
Kinek a sikere volt ez a mostani V4-es csúcs találkozó, a magyar diplomáciáé?
Nem biztos, hogy kifejezetten kötném valakihez. Ténykérdés, hogy Magyarországon áprilisban választások voltak. Új politikai szervezet nyerte meg a választásokat, aki egy új külpolitikai stratégiával vág neki a kormányzás időszakának. Egyébként pedig az, hogy éppen nálunk volt ez a csúcstalálkozó, ez annak az eredménye, hogy éppen Magyarország a soros elnök, most egy ilyen záró csúcs találkozója volt a V4-eknek.
Nagyon sokat lehetett hallani arról az elmúlt időszakban, elmúlt mondjuk két-két és fél évben is, hogy a V4-es együttműködés halódik. Ez valóban így volt?
Igen, ebben nincs semmi túlzás. Elsősorban 2023. decemberét követően, amikor is Lengyelországban a Donald Tusk kormány átvette a hatalmat, a lengyel kormány és a magyar kormány közötti feszültség olyan szintet ért el, ami tulajdonképpen ellehetetlenítette a V4-es együttműködésnek a normál funkcionalitását, és erre mondják azt, hogy a V4-es együttműködés az egy tetszhalott állapotban volt.
Ennyire meghatározó a magyar-lengyel viszonylat a V4-es együttműködésben?
A V4 együttműködés meghatározó tengelye a mindenkori Varsó-Budapest viszony.
Mitől ilyen jelentős ország Lengyelország, és mi magyarázza azt, hogy lengyel-magyar együttműködés nélkül tulajdonképpen nem működik rendesen a visegrádi együttműködés laza szervezetesen? Mi adja Lengyelország jelentőségét?
Ha megengedi, szerkesztőasszony, fordítva válaszolnék a kérdésre, és azt mondanám, hogy a V4-es együttműködés az a résztvevő országok közül talán Magyarországnak a legfontosabb. Lengyelország pedig azért fontos, mert Lengyelország a térség és az együttműködés legnagyobb hatalma mindenféle tekintetben, akár területet, akár népességszámot, akár gazdasági teljesítményt, akár globális politikai súlyt nézünk, mégiscsak Lengyelország a legmeghatározóbb, legerősebb szereplője ennek a térségnek, tehát igazából Lengyelország nélkül nincs V4-es együttműködés, de hogyha a magyarok kimaradnak a V4-es együttműködésből, akkor pedig nincs dinamizmus az együttműködésbe.
Tavaly olyan változások voltak mind Szlovákiában, mind pedig Csehországban, amikor két olyan kormányfő került hatalomra, akik kifejezetten jó viszonyt ápoltak az akkori magyar kormányfővel. Andrej Babiš, illetve Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök is. Ugyanakkor, amikor most tavasszal változás történt a választásokat követően a magyar kormányzatban, akkor mind Babiš, mind Fico rögtön közé tettek egy olyan képet, hogy a három muskétás várja örömmel a negyediket. Tehát mintha ez a barátság is megszűnt volna. Nem volt ez furcsa?
Én nagyon-nagyon régóta szkeptikusan állok ahhoz a kérdéshez, hogy létezik-e országok között barátság, vagy létezik-e nemzetközi politikában barátság. Szerintem a barátság az nem egy nemzetközi politikai fogalom. A politikában érdekszövetségek vannak.
Figyelve a csúcstalálkozó menetét, a kikerült információkat, a sajtókonferenciát, az embernek az a benyomás, hogy tényleg ezúttal konkrétumok kerültek szóba, és nem ideológikus kérdések, de vajon meghaladhatóak-e az ideológiák az együttműködésben, akkor, ha például a magyar-szlovák viszonylatban ott van a Benes dekrétum ügye.
Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy distinkciót, különbséget lehet tenni azok között, az ügyek között, amelyekben egyetértés van, és ezeket érdemes adott esetben V4-es szinten is kezelni, és ezektől el lehet választani azokat a kétoldalú ügyeket, legalábbis szlovák-magyar viszonylatban, amelyek problematikusak. Robert Fico egy rendkívül pragmatikus politikus, egy tapasztalt politikus, akinek politikai életpályáját volt lehetőségünk megismerni az elmúlt évtizedekben, és azt gondolom, hogy esély van arra, hogy a magyar-szlovák kétoldalú viszonyban, itt elsősorban ugye a nemzetpolitikához kapcsolódó kérdésekben meglévő nagyon sok problémás esetet képesek lesznek külön kezelni, és nem fölvinni a V4-es együttműködés szintjére. Azt gondolom, hogy a magyar kormánynak a kétoldali bilaterális viszonyban nagyon-nagyon sok tennivalója lesz.
Donald Tusk azt mondta most Gödöllőn, hogy a V4-ek az egyik legnagyobb hatalom lesz majd Európában. Vajon indokolt az ő optimizmusa?
Természetesen a realitások talaján maradva, de ennek a térségnek igenis komoly fejlődési perspektívája van. Ha csak azt nézzük, hogy gazdasági szempontból mit értek el ezek az országok külön-külön. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb esély szorosabb gazdasági integrációban van, hogy egymással sokkal szorosabban együttműködjünk gazdasági értelemben, ha kell, kihasználjuk annak a gazdaságpolitikai világ átrendeződésnek a lehetőségeit, amelyek igenis vannak.
Az imént a lengyel kormányfőt idéztem, aki optimistának mondta magát az együttműködés jövőjét illetően. Ön mit gondol, milyen lesz ez az együttműködés mondjuk egy év múlva? Hova jut el?
Én bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, de azt is hangsúlyozni kell, hogy a mostani bizakodásom részben abból adódik, hogy az elmúlt években pedig kiábrándultság vehetett rajtunk erőt, mint azokon erőt, akik számára fontos a V4-es együttműködés, és akik hisznek a V4-es együttműködésbe. Én magamat azok közé sorolom, és rossz volt azt látni, hogy ez a már bizonyított és eredményeket elért együttműködés, ez kvázi megszűnt. Igazából csak egy tartalom nélküli formává vált. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy most megvan az esély arra, hogy ez újból lendületet kapjon, és szolgálja mind a négy résztvevő országnak az érdekeit. Én azt gondolom, hogy a V4-ek pozitívabb színben fognak feltűnni a közvélemény előtt is. Talán többet is fogunk róla beszélni, mint az elmúlt években, amikor igazából csak úgy merült föl a közbeszédben, mint hogy na, látjátok, nem működik a V4-es, tehát egy negatív kontextusba merült fel. Azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban sokkal inkább egy pozitív kontextusba fog felmerülni, de az, hogy milyen konkrét eredményeket fogunk elérni, vagy fognak az együttműködési országok elérni, az még a jövő kérdése, de minden esetre az esély megvan. Megvan arra, hogy egy szép, egy fejlődő időszak előtt álljon a V4, és azt gondolom, arra is megvan az esély, hogy a Brüsszellel való együttműködés is konfliktusmentesebb legyen, mint volt az elmúlt években.
Keleten Nagy-Britannia búcsút intett Keir Starmer világának. Keir Starmer a Szigetország kormányfője, aki bejelentette a lemondását. Alig 2 évvel ezelőtt az óriási győzelemkor nagy újrakezdést ígért honfitársainak, aztán lett belőle egészen kicsinke újrakezdés, sőt, inkább hozzá nem értés. Az állam működésének nagyon is komoly zavaraival, a migránsok beáramoltatásával és mértéken felüli anyagi megsegítésével. Ennek nyomán etnikai alapú politikai csoportok megjelenésével és a brit politika mondjuk úgy balkanizálódásával. De tegyük hozzá, alkalma sincs Starmer védelmében, hogy mindehez bizony hozzájárult az internet is. Hogyan? Például. Starmer becsületességet és vele szolidaritást ígért. De hát hogyan is lehetne meggyőzni a derék brit adófizetőt, hogy a pénzét másoknak, például migránsoknak is adják, akár szolidaritásból is, miközben a TikTokon azt látja, hogy ezek a mások jóval többet kapnak a közösből, mint amit megérdemelnének. Ki indítja újra Britanniát, és főleg hogyan? Az egyik és a legesélyesebb jelölt Manchester polgármestere Andy Burnham úgynevezett kapitalista szocializmust ígér, valami hasonlót, mint amit az Operencián túl New York városában Zoran Mamdani polgármester. London, Tóth Vali.
A Brexit katasztrofális politikai és gazdasági öröksége, a Covid utóhatásai, az Epstein akták nyomán a Peter Mandelson nagyköveti kinevezésével összefüggő Starmer politikai ítélőképességével kapcsolatos kételyek, a migrációs helyzet szülte konfliktusok, és leginkább a májusi önkormányzati választások katasztrofális eredményei. Ezeket az okokat sorolhatnánk leginkább, ha arra keressük a választ, miért fogyott el a támogatás mostanra Keir Starmer brit kormányfő mögül, amögül a politikus mögül, aki 2 éve még csodát tett, pártját elsöprő győzelemre vezette, és több mint 400 képviselővel tudott rendkívül erős kormányt alakítani. Alig 2 év múlt el, és a kormányfő néhány napja kénytelen volt kiállni a Downing Street 10 híres fekete ajtaja elé, hogy bejelentse, távozik. Keir Starmer azt követően tett bejelentést a miniszterelnöki rezidenciaként és irodaként is szolgáló Downing Street 10 előtt, hogy az elmúlt napokban minden korábbinál nagyobb nyomás alá került pártársaitól és saját kormányának tagjaitól, akik felszólították hozzá nyilvánosságra, mikor és hogyan fog távozni hivatalából. A miniszterelnök lemondását követelő hangok azt követően jutottak a csúcsra, hogy egy időközi választás után Andy Burnham, Manchester népszerű munkáspárti polgármestere, képviselői mandátumot nyert a brit parlamentben, és ezzel elhárult az akadály azelől, hogy hivatalosan is bejelentkezhessen a miniszterelnöki pozícióért. Keir Starmer vezetésével a munkáspárt, mint említettem, csak nem 2 évvel ezelőtt, 2024. júliusában elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választásokon. A konzervatívok botrányokkal teli éveit követően a pragmatikus, célorientáltnak tartott, ám kritikusai szerint túlságosan óvatos és a karizmát nélkülöző politikustól támogatói azt várták, hogy a gyengélkedő egészségügytől kezdve a gazdaság stagnálásáig mindenre találjon megoldást az ország legégetőbb problémái közül. Starmer megítélése azonban már néhány héttel később, a 2024. augusztusi bevándorlás ellenes zavargások idején megindult lefelé a lejtőn, miközben a reform Nigel Farage pártja a migráció ellenes hangulat erősödésével együtt indult meg a felmérésekben felfele. Starmer népszerűsége tavaly ősztel már negatív rekordokat döntögetett, pártja pedig 100 éve nem látott mélységekben, 18% körül állt a közvélemény kutatások átlaga alapján. A reformot 25, a torikat 18, a liberális demokratákat 15, a zöldeket pedig 13%-ra mérték. Starmert már régóta azzal fenyegették pártján belül, ha nem vált irányt, leváltják. És most eljött ez a pillanat. A kormányfő rövid beszédét leltárral kezdte. Sorolta, milyen állapotban vette át pártja vezetését, és milyen eredményekkel a háta mögött távozik, majd így folytatta.
The question my party is asking now.
A kérdés, amit a pártom most feltesz, az az, hogy vajon én vagyok-e a legjobb, aki a következő választásokra elvezet minket, így Starmer. Meghallottam a párt parlamenti frakciójának válaszát erre a kérdésre, és emelt fővel elfogadom azt. Minden döntésemben imádott országunk érdekeit tettem első helyre, ezért mondok le a munkáspárt vezetéséről. Őfességét is tájékoztattam döntésemről. Egyben felkérem a párt végrehajtó bizottságát, állítsa össze az új vezető megválasztásának menetrendjét. Július 9-től lehetne nevezni a posztra, hogy a nyári szünetig a jelölés lezáruljon. És így az új vezetőről megszülethet a döntés az őszi parlamenti szezon szeptember előtt. Sorolta visszafogottan a teendőket. Kiemelte, hogy mindent meg fog tenni a rendezett hatalom átadásért, és utódát maximálisan mindenben segíti majd. Csak beszéde utolsó mondatainál csuklott el kicsit a hangja. Starmer első generációs munkáscsaládból származik. Édesapja fizikai munkás, édesanyja ápolónő. A családban ő az első, aki egyetemre járt. Leedsben jogot tanult. Hosszú ideig emberi jogi ügyekkel foglalkozott, majd főügyész lett. Kiváló munkájáért kitüntetést is kapott. Starmer kiváló tulajdonságait, elkötelezettségét senki sem vonja kétségbe. De az, hogy hiányzik belőle egy csipetnyi lazaság, könnyedség, biztosan nem segített. Helyettese David Lemmy a bejelentés után néhány perccel ezt mondta róla a Sky Hír televízió kérdésére.
I think he is a decent, good principle.
Ő egy jó, fegyelmezett és elfű ember. Ezt ma láthattuk abban is, ahogy lemondott, ahogyan az ország érdekeit a sajátja elé helyezte. Ha arra gondolunk, milyen örökséget hagy maga után. Felemelte a pártot története legsúlyosabb válságából, legrosszabb vereségéből, és helyreállította az ország tekintélyét a nemzetközi szintéren, mondta Lemmy, majd ő is még tovább sorolta Starmer érdemeit. Ez azonban végül nem volt elég ahhoz, hogy a politikus megőrizhesse hatalmát. Nem meglepő, hogy az ellenzék a történteket igyekezett minden szempontból saját előnyére kihasználni. A konzervatív párt vezetője, Kemi Badenoch, igencsak kritikus hangot ütött meg, egy néhány nappal korábbi a kormány fő és védelmi minisztere közti vitára utalva. Létfontosságú döntéseket kell hoznunk, miközben a kormányfő a távozását tervezi, Andy Burnham pedig nyári vakációra vonul. Fontos, hogy az ország kormányzása folytatódjon. Starmernek le kellett mondania, mert védelmi minisztere szerint nem törődött az ország biztonságával. Akármi is történik most, gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzetbiztonság az első számú prioritás legyen. Ezért Burnhamnek el kell majd magyaráznia, honnan jön majd a pénz a védelmi kiadások fedezésére. És bizony a jóléti kiadásokat is csökkentenie kell majd a védelmi kiadások finanszírozására. Így a konzervatív párt vezetője. És közben már készül szeptemberi dicsőséges, úgymond trónra lépésére a lázadó munkáspártiak üdvöskéje Andy Burnham, akit jelenleg szinte popsztároknak kiáró rajongás vesz körül. Eddig Manchester polgármestere volt, ezt az Észak királyaként is emlegetett Andy Burnham, reményei szerint hamarosan a kormányfői pozícióra cserélheti. A népszerű, kissé populista politikus immár harmadszor jelentkezik be a válságba került munkáspárt vezetőjének, ezúttal abszolút esélyesként. Ahogy a Politico írta róla, senki nem tudja biztosan megmondani, hogy Burnham mi mellett áll ki, azon kívül, hogy nagyobb hatalmat akar adni az észak-angliai embereknek, és a munkáspárt enyhén baloldali szárnyához tartozik, aki úgymond üzletbarát szocializmust akar létrehozni. Támogatói viszont azzal érvelnek, hogy neki megvan a karizmája ahhoz, hogy felvegye a harcot Nigel Farage és a reformpárt populista jelöltjeivel szemben, és vissza tudja szerezni a bevándorlás ellenes párthoz átállt munkásosztálybeli szavazókat. Burnham támogatói szerint el tudja hitetni az emberekkel, hogy ő egy közülük, és azt is, hogy elit ellenes. Miközben több mint két évtizeden át a londoni politikai elitben dolgozott, annak szerves része volt. Megvan benne az a faktor, ami miatt az emberek nem átlagos politikusként tekintenek rá, hanem olyan emberként, aki képes megszólítani az átlag embereket, aki emberi nyelven tud beszélni, mondta róla Tim Vail, a londoni Queen Mary Egyetem politológia professzora. Jelenleg a csalódott hívek szinte a megváltást, a csodát remélik tőle. Egy másik elemzés viszont józanságra int, idézem. Jó lenne, ha az emberek átgondolnák, mit is remélnek tőle. Ha Burnham követi Starmert, gyorsan rá kell majd döbbennie, hogy a kormányzás realitásai sokkal nehezebbek, mint amíg csak az utód szerepére jelentkezünk be. Az ország gazdasági helyzete lehangoló, a képviselők és a támogatók elvárásai pedig egyre nagyobbak. Ez pedig, mint a Guardian kommentátora jelzi, nem fogja megkönnyíteni Andy Burnham feladatát. Starmer 10 éven belül a 6. kormányfő, aki mandátuma kitöltése előtt ilyen vagy olyanokból kénytelen távozni. Sokan remélik, hogy Andy Burnham nem lesz a 7. ebben a sorban.
Bukarest. 2010-ben Nikus Ordán román államfő második miniszterelnök jelöltje is elbukott. A román parlament ugyanis bizalmi szavazáson utasította el az államfő kijelölte Adrián Veste a miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális párti politikusokból álló kormány beiktatását. Ezzel a szinte drámai fejleménnyel az ország immár a 6. hete tartó teljes kormányzati bénultságba süllyedt. Az elhúzódó patthelyzet közvetlen veszélybe sodorhatja a lakosság mindennapi megélhetését, az uniós milliárdok kifizetését és az ország egész gazdasági stabilitását is. Lehőc László tudósít Romániából.
Miután a május elejé kormánybuktatást követően Nikos Ordán államfő első jelöltje a miniszterelnöki tisztségre még a parlamenti szavazás előtt visszaadta megbízatását, hétfőn késő este az újabb jelölt Adrián Veste, a Nemzeti Liberális Párti alelnök elbukott a szavazáson. Kormánylistája és programja csak 189 voksot kapott, jóval kevesebbet a szükséges 233-nál. Folytatódik tehát egy életképes megoldás keresése, az előrehozott választások továbbra is csak végszükség esetén jöhetnek szóba. Mind a Szociáldemokrata Párt, mind a Nemzeti Liberális Párt Mentsétek meg Romániát Szövetség RMDS koalíció kijelentette, készen áll a kormányzásra, a szépséghiba csak az, hogy nem rendelkezik ehhez a parlamenti többség támogatásával. A második legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező és a májusi kormánybuktatásban résztvevő Románok Egyesüléséért Szövetséggel való együttműködést pedig mindkét fél kizárja.
Partidul Social-Democrat a decis în unanimitate să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
A Szociáldemokrata Párt kész vállalni a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, jelentette ki Sorin Grindeanu pártelnök, ismertetve a párt országos vezetőtestületének egyhangú döntését. A politikus szerint a Szociáldemokrata Párt, mint a parlament legnagyobb pártja, része kíván lenni a megoldásnak, és mielőbbi kormányalakítást sürget. Grindeanu ugyanakkor kizárta, hogy az AUR részt vegyen a kormányalakítási tárgyalásokban. A Szociáldemokrata pártelnök hangsúlyozta, sürgősen szükség van egy működőképes kormányra, nem pedig újabb politikai konfliktusokra. Ezért a Szociáldemokrata Párt országos vezetősége úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és a párt elnökét javasolja kormányfőnek, akinek megbízása esetén teljesen szabad kezet kell kapni a kormány a név sorának összeállításában. A párt tárgyaló küldöttség létrehozásáról döntött a nyugatbarát parlamenti pártokkal való politikai megállapodás kialakítása érdekében. A Mentsétek meg Romániát Szövetség rotációs kormányzással oldaná fel a politikai válságot. A párt javaslata szerint felváltva kormányozna egy liberális Mentsétek meg Romániát RMDS összetételű kisebbségi kabinet és egy szociáldemokrata kormány. Sorin Grindeanu elmondta, pártja nem szavaz meg egy ilyen koalíciós kormányt, a rotáció ötletét pedig gyermetegnek tartja. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Bolozsán kijelentette, a Paktum Romániáért elnevezésű politikai megállapodás lehet a megoldás egy új kormány gyors beiktatására.
PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România.
Az év végéig szóló egyesség a költségvetési hiány csökkentéséről és a helyreállítási tervben szereplő reformok végrehajtásáról szólna. Bolozsán közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt kész támogatni akár egy szociáldemokrata, akár egy liberális USR-RMDS kisebbségi kormány beiktatását, amennyiben sikerül politikai megállapodásra jutni.
Noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noștri.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség nem támogatna olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz, jelentette ki a pártelnök a Nikos Ordán államfővel folytatott egyeztetés után. Dominik Fritz szerint Romániának világos reformprogramra is szüksége van. Fritz megerősítette, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség kész a liberálisokkal és az RMDS-szel közös kisebbségi kormány alakítására, de nyitott a szociáldemokrata párt külső támogatásáról szóló tárgyalásokra is. Hozzátette, pártja az előrehozott választásoktól sem tart, bár ennek megvalósulását jelenleg nem tartja valószínűnek. Csoma Botond, az RMDS szóvivője úgy véli, a jelenlegi helyzetben a szociáldemokrata párt kisebbségi kormánya a legvalószínűbb megoldás.
De nyilván, hogy ez létrejöjjön, először meg kellene állapodni a pártok között, tehát egy politikai megállapodást kellene kötni a kormányzásnak a főbb pontjairól. Nagyon sok feltételt szerintem nem lehet megszabni egy kisebbségi kormány esetében. Elsősorban a helyreállítási alapra kell gondolnunk, és az ahhoz kötődő reformokra, amelyeket meg kell valósítani. Utána szerintem a 2027-es költségvetésre, és azt is beleírni, hogy a következő 6 hónapban vagy egy évben senki nem nyújt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.
A héten több mint 2,5 milliárd euró érkezett Romániába az országos helyreállítási terv negyedik kifizetési kérelme nyomán. Dragos Pöszláru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter közlése szerint az Európai Bizottság teljes egészében jóváhagyta és kifizette a tavaly decemberben benyújtott kérelmet. Az uniós forrásokat a többi között a közlekedés és az energetika korszerűsítésére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint a digitalizáció és az oktatási reformok támogatására fordítják. A politikai válság elhúzódása viszont a további kifizetéseket veszélyezteti, ezért is fontos az új kormány mielőbbi beiktatása. Az európai menetrend szerint ugyanis a helyreállítási tervben vállalt mérföldköveket és célkitűzéseket legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottságnak.
Az Új Világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő vasárnap is.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.